Hellóka, Petro István vagyok, üdvözöllek újra a csatornámon. Mai napon ezeket a cégeket szeretném végigvenni. Ipari cégek, mint tudjátok, én gépészmérnök vagyok alapból, úgyhogy hozzám elég közel állnak. Továbbra sem ismerem ezt az NL-pakkot, ezt az összeállítást már megnéztük szerintem fél éve, egy évvel ezelőtt, valahogy így. Nem nagyon ismerem az NL-pakkot, a Cummins-t, a Snap-on-t, a többit azt ismerem ezek közül, legalábbis nagyjából. De majd együtt felfedezzük őket. Nem néztem meg előre ezeket a részvényeket most, hogy milyen a jelenleg értékelésük, csak összeraktam őket egy listába, úgyhogy azt is együtt fogjuk felfedezni. Elemzési szempontjaim általában többnyire nyereséges cégek legyenek, lehetőleg 10 plusz év elemezhető múlt. Margin of safety az annyit jelent, hogy itt a cég ára, itt a cég értéke, legyen egy kis ráhagyás egy menet közben. Általában ez vagy plusz árfolyam nyereséget ad nekem, vagy pedig hát azt nem mondanám, hogy ad egy biztonságot, hogy amikor esik a piac, akkor kevésbé esik. Talán egy kicsit kevésbé esnek az olyan cégek, amiknél van egy kis margin of safety. Biztonság, illetve hogyha esnek, akkor is érdemes belőlük még többet venni, mert ugye van a margin. Ja, meg olyan esetre van még ez kis biztonság, hogyha valami rosszabb gazdasági időszak köszön be, és mondjuk visszaesnek a nyereségeik, akkor nem az van, hogy a visszaesett nyerességgel már tök rossz vétel lenne, hanem még úgyis elfogadható vételnek számítanának, általában ezt szoktam nézni náluk. Biztonságos politika környezet legyen, ez azt jelenti, hogy mondjuk én például kínai részvényeket nem nagyon veszek, mert félek, hogy belenyúl az ottani állam az irányításukba, bár megmondom, a frankót egyre kevésbé van ez az aggodalma most jelenleg, de azért volt ilyen időszak, amikor igen. Akkor például nem szeretem az ilyen állami beavatkozásokat így nagyon a cégekhez, úgyhogy lehetőség, én azért veszek leginkább USA részvényeket, mert ott azért viszonylag kevesebb az állami beavatkozás a cégekbe. Kiszámítható növekedésük legyen, bárha valamelyik cégnél átmeneti visszaesés van, az általában nem szokott problémát okozni így nekem. 2022-23-ban azért sok cégnél látunk szerintem ilyen visszaesést majd, ami remélhetőleg átmeneti visszaesés. Lehetőleg kiszámítható osztalékfizetés, az fontos, mert hogy én például most osztalékokból élek, és az azért nem árt, hogyha az élethez szükséges osztalékok azért kiszámíthatóbbak, ezért nem annyira szeretem az európai cégeket, hanem inkább az amerikaiakat. Azok, hogy ha jó idők vannak, akkor sem emelnek annyi osztalékot, viszont rosszabb időkben se vágják vissza osztalékukat. Hitelállomány fontos, részvényszám fontos, hitelállomány ne legyen persze túl magas, a részvényszám pedig az, hogy ne emelkedjen lehetőség szerint, illetve a nyereség növekedését től kisebb ütemben emelkedjen a részvényszám az adott cégnél. Ettől sokkal több részvényelemzési módszert alkalmazhatsz, ahogy akarsz. Vannak, akiknek nem tetszik, hogy én csak ennyit nézek. Én saját amatőr befektető gondolatmenetem szerint ezeket szoktam főként nézni. Az ilyen sztorikat, meg az ilyesmiket én nem annyira szoktam figyelni. Épp itt jön szóba a felelősségkizárás. Én csak egy amatőr befektető vagyok, bár most jelenleg ebből élek, úgyhogy az én kis világomban én saját magamnak profinak számítok, de ez semmiképp nem tanácsadás, én a te pénzedre nem tudok felelősséget vállalni, a te pénzedre vagy a felelős, én pedig az én pénzemért. Csapjunk is bele, ezt a FastGraphs nevű programot fogjuk majd használni. Én azt szeretem, adatbázis jó, vizuálisan átlátható, számomra tök jó. Oké, listánk első eleme, amúgy a lista az így össze lehet rakni a FastGraphs-on, vannak olyan, hogy portfóliók, valahol itt, portfólióz, és akkor itt lehet hozzáadni az, hogy My Portfolios, és akkor itt lehet felépíteni ilyen összerakott listát, utána amit itt kattingatással lehet jobbra-balra menni náluk. Én leginkább a magtevékenységből származó operatív earnings-et szoktam nézni. Ezt a nem én találtam ki, hanem a lehet, hogy alaposabban belemennék, hogy miért ezt nézem. Igazából a FastGraphs-os Csák bácsi mondta, hogy ezt nézzem, úgyhogy én ilyen robotként követem ezt a dolgot egyelőre. Én úgy gondolom bevált. Nem láttam okát annak, hogy én nagyon részletesebben belemenjek. Hogyha te akarsz, akkor mindenképpen nézzél utána ezeknek. Közben vagy a mosógép, remélem nem fog nagyon behaladszani így menet közben. Oké, ABB, ez a ipari robot és ilyesmi gyártó. Meg is lehet itt nézni a hát régebben itt lehetett megnézni, voltak ilyenek, hogy linkek. Jó lett volna, ha előre felkészülök ebből. Na mindegy, nem. Talán régebben voltak ilyen linkek, amiket meg lehetett nézni, hogy ja, itt van external links. Meg lehet nézni, hogy mivel foglalkozik az adott cég. De data center, ha, nem is tudom, hogy most már ilyenekkel foglalkozik, iparágak, és akkor itt valószínű, hogy milyen iparágakban tevékenykedik, meg tudod nézni te is magadnak, hogyha a cég ilyesmi jellegű sztoriára vagy kíváncsi. Én nem nagyon fogok kikattingatni, úgy látom, hogy az elég bénán adja össze, így az a régen a Firefoxot használtam, hogy csak simán fentre vittem, akkor egyből a teljes képernyőből átváltott, nem kellett külön még kíkszelgetnem hozzá. Na mindegy, nem fogok most itt minden cégnél kimenni így külső honlapra. Ez a ABB jelenleg van visszaesés a nyereségben, osztalékokat, ez svájci cég, szóval azért svájci cég, egyrészt van deviza megingás is az USA dollár és a svájci frank között, illetve az európai cégek rendszerint azért kevésbé figyelnek a kiszámítható osztalékfizetésre. Bármilyen ez nagyjából egyenletesen növekszik ennek az osztaléka, én gyanítom, hogy inkább itt csak a svájci frank és az USA dollár közti árfolyam különbségek miatt van ez az ingás. Akkor jelenleg viszont, na, amikor szépen beesett itt tavaly 7. hónapra, akkor azt mondtam volna, hogy még talán vétel is lehetne, bár 4,7%-os nyereségpotenciál volt benne. Jelenleg viszont olyan szinten el van drágul ez a cég, hogy az előrejelzések alapján negatív hozampotenciálom van rajta. Persze mondjuk ezt a cégért általában többet fizetnek. Az összes ilyen kicsit technológia, datacenter, meg az ilyesmi típusú cégekért szeretnek többet fizetni a befektetők, de ez nézzünk egy 9 éves grafikont. Ott azért egy éves 6,13%-os növekedésű cégért én nem fizetnék ki 21,89-es PE értéket. Általában úgy, hogy a növekedés adja azt a PE értéket, amit érdemes érte kifizetni. 6,13%-os 15% növekedés alatti cégeknél azért egy 15-ös PE-t szoktam, így meg az a problém is azt ajánlja elfogadtatónak. A 15-ös növekedés évenként a növekedési cégek esetében, ami 15%-tól jobban növekszik, azoknál 15-ös PE feletti, mondjuk például 20%-os növekedési cég, évenkénti növekedési cég esetében 20-as PE érték, ami elfogadható, ugye a program szerint, meg szerintem is. Csak ezekben az esetekben, mondjuk például egy Tesla esetében, ami mondjuk évente 30-40-50%-a növekszik a nyeresége is, ott a fenntartatóság ennek a nyereség növekedésnek az nagyon, nagyon kérdőjeles az én fejemben. Úgyhogy én inkább óvatos szoktam lenni az ilyen esetekben is. Oké, bocs, hogy ránéztem a telefonomra, csak várok egy futárt, aztán azt néztem meg, hogy nem ő volt az. Jó, akkor ABB cég, én szerintem nem vétel, jelenleg túl magas a zárazása a cégnek, nem is nézzük meg a hitelállományát. Caterpillar, ez már egy kicsit másabb típusú, bár évenként 11%-os növekedés, 11-63%-os növekedés, az gyönyörű. Mi a Caterpillar-nál gyártottunk alkatrészeket, tényleg az volt, hogy eléggé növekedett a megrendelés állomány évről évre, úgyhogy ilyen szempontból érezhető is volt. Kicsit ciklikus az a cég, látszik az, hogy 2008-2016 körül volt egy nehezebb időszak nekünk is, 2020, és akkor ez a ciklikusság ez megvan azért a cég életében. Az előrejelzéseket én azért fenntartással fogadom, de volt egy időszak itt 2022 9. hónapban, amikor nagyon jó árazással meg lehetett volna venni ezt a céget. Jelenleg nézzünk egy 9 éves grafikont, jelenleg egy kicsit, hát 0%-os totálítőn potenciál van rajta, 1,92 osztalék. Én ezért nem venném. Eleve szeretem, hogyha 3% felett vannak az osztalékok, meg kicsit most ez drágának tartom ezt a céget. Meglepődök rajta, pedig azt gondoltam, hogy mondjuk az érezhető volt, hogy tavaly volt egy nagy visszaesés, a S&P 500-ban is, aztán utána pedig évvégére, kivéve a december hónapot volt egy nagyobb rally. Nem, december hónapban se volt rosszabb, csak a forint erősödött. Na mindegy, és akkor a lényeg az, hogy volt azért egy rally, az érezhető volt, de nem gondoltam volna, hogy ekkora rally volt például egy Caterpillar esetében, hogy ennyit emelkedett volna. Ez, nem tudom, be tudom egy kattintani, egy 51%-kal emelkedett, igen, mert alacsonyabb alapról indulva, látjátok itt a 100%, itt a majdnem 150%-ig emelkedett, ami azért eléggé nagy. Úgyhogy én jelenleg a Caterpillart azt nem menném. Cummins, Heavy Machinery and Heavy Trucks, nagyon szépen emelkedik a nyeresége. 15 éves grafikon nézek, itt 10% feletti évenként nyereségnövekedés, az nagyon fantasztikus, és nem tartom eldrágultnak a céget. 254-es osztalékjéldel, évi 11%-os total return potenciállal. Szerintem ez már akár egy vehető cégnek tűnik, így ezzel a 10% feletti növekedésével nagyon-nagyon tetszik nekem. Nem mondom, hogy most egy nagyon jó vétel, de árában van, szóval akár lehet az is. Itt egy kicsit jobb lett volna, ha itt vettük volna, mert akkor mindjárt majdnem egy 20%-os évenként egy nyereségpotenciál, valószínűleg akkor a yield on cost is sokkal kedvezőbb lett volna nála. De attól függetlenül azért egy 10%-os nyereségnövekedő cégnél, ez nagyon szép. Úgyhogy itt megnézzük egy kicsit részletesebben a többi mutatóját is. Eladásai azért szépen növekednek, mondjuk a nyereségnövekedésből számítva nagyjából azért az számítható lett volna, nagyjából csökkennek a részvényszámok is. Az is azért ugye elfogadhatónak tartom. Hitelállományra vagyok még kíváncsi. Hát a hitelállomány az ötszörös szózon belül van, elfogadhatónak tartom. Én úgy gondolom, ez a Cummins ez nem egy rossz vétel már most sem. Nem egy kimondottan jó vétel, árában van, normál, de a szép növekedése fogja adni neki a nyereséget. Szóval amennyi növekszik évente, körülbelül a nyereségpotenciál van rajta a total return-ben is jelenleg. Plusz a kis osztalék yield. Látjátok, úgy jön össze mindig egy cégnek ami nyereséget befektetőként elérhetünk rajta, hogy egyszer jön a cégnek a növekedéséből, az 10% körüli, egyszer jön az osztalék yieldből, így a kettőt összeadom, az már 12,54%, 12,7% körül van, egy picit túlárazott, így kijön egy évre 12,2% total return potenciál. Szóval így jön ki a cég növekedése, mert hát akkor növekedni kell a befektetésed értékének is, akkor a részvényövetített dolgokat mondok, mert hogyha komplet céget néznénk, akkor még jönne a részvény visszavásárlások dolga is, de jelenleg most azt nem akarom belemenni, hanem csak részvényre vetítve, akkor a részvényre vetített növekedés, részvényre vetített osztalék, ez adja a savát borsát, hozzájöhet még az, hogyha alulértékeltem veszem a céget, akkor még az hozzájön az én nyereségemhez, mint befektető, plusz hozzájön a forint, dollár, deviza, árfolyam ingadozás, ami általában azt jelenti, hogy hosszabb távon a forint az jobban gyengül, mint a dollár, így nekem általában az is hozzájön nyereségbe. Most pont ellentétét éljük tavaly, nem is tudom, november óta, mert erősödik a forint elég erőteljesen. Azelőtt meg egy gyengült a forint előteljesen, úgyhogy ez a négyből jön össze általában a befektetőként a nyereségem. Cégnövekedés, osztalék, forint-dollár árfolyam, illetve az, hogy alulértékeltem veszem a céget. Ez nem alulértékelt, úgyhogy itt leveszem az alulértékeltséget. Forint-dollár árfolyam az bizonytalan, azt nem tudom kiszámolni, úgyhogy marad kettő, amit biztosabban tudok látni, az a cég növekedése, meg a hosszú távú növekedése, mert rövid távon ez is meginokhat, meg a cég osztaléka. Úgyhogy így jönnek össze a nyereségek. Ebben az esetben Cummins-nál szerintem akár lehet vétel is, de hogyha egy kicsit esne az árfolyam, az még jobb lenne. Az, hogy a cég mivel foglalkozik, meg ilyesmi, azt én nem annyira szoktam nézni. Én számomra zaj, de van, aki szereti ezeket is megnézni. Nem tudom, hogy az mit tud az ő számára plusz információt adni, amikor igazából a nyereség meg a pénzügyi működés szerintem az, ami leginkább kulcs, de vannak biztosan olyan típusú befektetők, akik a sztorikat szeretik, hogy mivel látják a jövőt. Lehet, hogy még hosszabb távon az ő gondolkodásmódjuk még inkább megfelelő lehet, nem tudom. Ez a D&C az utóbbi években azért nagyon durván elkezdett növekedni a nyeresége, azért egy ilyen 119%-os növekedés, az azért nem semmi. Úgyhogy átlagosan az elmúlt 15 év, illetve 3 év előrejelzés 12 év múlt, ott 14%-os évenkénti növekedés, kicsit túl van árazva. Én nem tudom, hogy fenntartható ez a nagy növekedés, úgyhogy én ezt egyelőre, meg az 1,1%-os osztalékkal én ezt nem venném, de nagyon durva, hogy most ez beindult az utóbbi időben, és ha ezt az ütemet tartaná, nézzünk egy rövidebb távú grafikont, mondjuk egy 7 éveset, akkor már mindjárt 5 éves, igen, már mindjárt egy 30%-os növekedés az elmúlt években, azért mert itt volt az a 119%-os hirtelen kiugrás. Úgy viszont nagyon alulértékeltnek számítani, hogyha ezt a 30%-os évenkénti nyereségnövekedést tudná tartani a John Deere, akkor nagyon alulértékeltnek számítana, de azért nem valószínű, hogy ezt tudja tartani. Úgyhogy szokták kérdezni, hogy miért van az, hogy változik ilyenkor az értékeltségi szint, amikor időtávokat szűkítek, azért, mert ezen az időtávon 14%-os növekedés, ez a 15 éves grafikon, itt van az 1-2-3 év előrejelzés, plusz a többi a múlt, szóval a 15 éves grafikonon 14%-os növekedése volt évente, viszont hogyha már egy 5 éves grafikon nézek, akkor az utóbbi évek gyorsabb növekedése miatt, amiatt már 30%-os növekedésre számolok, és akkor már nem a 15-ös P-t veszem figyelembe, hanem a 30-as P-t veszem figyelembe. Viszont számomra ez ijesztő, mert én nem szeretek ezzel számolni, ugyanis nem tudom, hogy mennyire fenntartható ez a 30%-os évenkénti növekedés, már itt az előjelzések itt, alapján is 20%-os, 7%-osba besimul. Úgyhogy én semmiképp nem számolnék ennél a cégnél a 30%-os növekedéssel, ezért nem azt veszem figyelembe, hanem a 15%-os növekedés környékét, 15-ös PE mutatót. Oké, EPAC. Hát ez mindenhol van. Ez a cég 400-500%-os évenkénti növekedés, de igazából mint hogyha a csúcsán már túl lenne ez a cég. Ilyen szempontból nekem ez így nagyon ijesztő, osztalékot és nagyon keveset fizet. Amerikai cégről van szó, de nem, ezt abszolút ezt így passzolnám, ezt az EPAC-ot. Fanukot szintén passzolnám, 1,17%-os növekedés évente, ahhoz képest az osztalékát nézzétek meg, hogy hol vágja, hol nagyobb, nyeresége hol vágja, hol nagyobb. Nem kiszámítható az én szemszögemből ez a cég, mint befektető, úgyhogy nem, úgyhogy én azt mondom, hogy passzolom. G, hosszú távot nézve, hogyha még a 2000-es évek, igen, itt látszik a 2000-es években azért volt a csúcsán ez a cég, bár én úgy tudom, azért, hogy voltak olyanok, hogy lekönyvelték nyereségnek az olyanokat, amiket még el se adtak, bár ebben nem vagyok biztos, úgyhogy ez lehet, hogy hülyeség, de utána tudsz nézni magadnak. Mindenesetre itt volt egy nagy beszakarása az árfolyamnak, meg a nyereségnek is a cég életében, aztán elkezdett kilábalni 2010-es évek elején, mindenki happy lett, felment megint túl magasra az árfolyam a cégnek, míg nem aztán megint elkezdett rossz adatokat közölni, a cég szépen esett az árfolyam. Én ennél a cégnél megint azért nem venném, mert ez kiszámíthatatlan számomra, hogy ez a cég ez hová tart. Már én úgy érzem, kicsit árnyék a régi önmagának. Úgyhogy ez G-t, azt is passzolom. Illinois Toolworks, én nekem volt egy időben, ez a részvényen valahol én itt vettem, ezen a 2018-as időszakban, aztán eladtam, amikor fentebb ment. Jelenleg is nagyon túlárazottnak tartom a céget, 24-es PE értéke 9% növekedésű cég esetében nem tartom elfogadhatónak 2,3%-os osztalékkal, úgyhogy ez nem frankó. Én azt a Toolworks-et jelen túlázatnak tartom, azért nem benném, de amúgy nagyon jó cég, látszik szépen, hogyan épül fel az osztaléka, a nyeresége, nagyon szuper cég amúgy, csak kár, hogy ilyen drága. Komacsú, hát ez egy nehezebb téma, mert itt volt azért nagyon rossz nyereséges időszaka, iszonyat ciklikusnak tűnik ez a cég, viszont hogyha azt nézem, a John Deere meg a Caterpillar, hogy hogyan növekszik az utóbbi években, és ez is azért nagyjából azt a növekedést leismétli, csak az előrejelzések rosszabbak nála. Így azt mondom, hogy hát osztalékon itt vágja, gyakrabban japán cégről van szó. Nem tudom. Nem tűnik amúgy rossznak amúgy. Nézzünk egy 9 éves grafikont, hogy ezt a nagy ingadozást kivegyem belőle. Elég alulértékeltnek tűnik, 24%-os nyereségpotenciál évente, csak nagyon-nagyon inog a nyereség grafikonja, meg az osztalékokat is annak megfelelően vágja. Én ezt a bizonytalanságot nem tudom, mert hogy én az osztalékokból élek, én nem tudom ezt elviselni, ezt a fajta bizonytalanságot, hogy egyszer csak egyik évben kapok mondjuk $2.43 osztalékot részvényenként, következő évben pedig már csak $1.03 kapnék, szóval kevesebb, mint felét kapnám az osztalékoknál, és kevesebb, mint a feléből kéne hirtelen megélnem, az azért nekem számomra necces lenne, én ezt pont ezért nem veszem, de hogyha nem vagy ennyire kitéve a dolgoknak, jelenleg alulértékelten kapható, hosszú távon nézve a Caterpillar meg a John Deere mutatóit, hogyha ez is leköveti ezt a típusú bővülést, akkor nem rossz, bár az építőipar az nem tudom most ugye ezekkel a magasabb kamatszintekkel mennyire fog a jövőben csökkenni, meglátjuk. Én nem venném pont emiatt a nagyon nagy ciklikussága miatt ezt a céget. Makita, tök jó cég, mármint a termékeit én szeretem. Hosszú távon nézve nem volt rossz, most volna egy nagyobb visszaesés is, és az a baj, hogy a jövő is bizonytalan. Hát, nem venném ezt a céget. 1,73-as osztalékkal, jelenleg a nyereség visszaeséséhez képest azért még mindig magas az ára, és nem látom a jövőjét. Persze, hogyha visszajön ez a szép múlt, akkor ez egy nagyon lutri, mert hogy most az egyszeri visszaesés és a jövők azokat inkább óvatosabb becsléseket adnak neki, és igazából ez lesz a jövő, ami a múlt is volt. Ezt én nem tudom így előre megmondani neki, de már eleve alacsony osztalékkal. Nekem ez egy kicsit lutri az ilyen típusú befektetés. Van, akik szeretik, sokan szokták írni, hogy az ilyeneket veszik. Hát a lelkük rajta, én számomra nem. 3M, nekem volt ilyen cégem. Hosszú távon nézve 7%-os növekedés évente, 4,65-ös osztalékyield, jelenleg alulárazottan megvehető, 13%-os totál return potenciál rajta. Úgyhogy én nekem most azért sokat számít az osztalékyield, én ezt a céget venném jelenleg. Volt egy időszak, amikor kicsit megtorpant a növekedésében, talán de mindjárt megnézzük a payoutot, mert hogy gyanúsan magas az osztalék a nyereséghez képest, megnézzük a free cash flow-hoz képest a payoutot. Hát jobb lenne, hogyha 50% alatt lenne, de elfogadhatónak tartom, még azt mondom, hogy így is vétel, kicsit magas amúgy. Nem számítok nagyon nagy osztalék emelésekre, legalábbis, ha én lennék a cég vezetésének helyébe, nem emelném, megvárnám, míg szépen lassan lemenném mondjuk 40% környékére a payoutom, addig óvatosabban emelgetnék. Oké, úgyhogy ilyen szempontból egyelőre még mindig vételnek tartom. Megnézzük a részvényszámot, meg az ilyen jellegű dolgokat. Oké. Hitelemény operatív cash flow szerintem elfogadható kategóriába tartozik. Féltem tőlem, mert az ilyen régi cégeknél általában nagyon magas szokott lenni a hitel. Állomány. Eladásai átlaposak, de azért ugyanazt látjuk, mint a nyereség grafikonjánál, elfogadható. Részvényszáma veszi vissza a részvényeket, valószínűleg ezért a részvényvetített nyeresége nagyobb lesz, és valószínűleg így az osztalékfizetés, így szumma osztalékfizetésben is jobban fognak kijönni hosszú távon, úgyhogy, és ráadásul most, hogyha alacsonyabb áron veszik a részvényeket vissza, akkor az tök jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy 3M vétel, már elfelejtettem, még volt az előző, ami vétel volt, talán a Cummins, igen, 3M meg a Cummins egyenlőre, ami szerintem vétel, a 3M az jobban. Snap-on 10%-os évenkénti növekedés, gyönyörű. Én nagyon szeretem az ilyen nyereség növekedésű cégeket. Nagyon-nagyon jól néz ki ez a fajta nyereség növekedés. Az ára nem tűnik, most elszálltnak. Nézzünk egy rövidebb grafikont. 8%-os évenkénti totál return potenciál. Hát talán ez egy picit kicsi. Úgyhogy 2,65%-os osztalékjel. Én ezt árában van, de jobb lenne ezt nagyobb biztonsági ráhagyással venni. Például itt volt egy biztonsági ráhagyás itt a 2020-as években, meg itt tavaly is volt azért több esetben. Snap-on én azért kicsit alacsony a total return potenciálom, ezért nem venném. Black & Decker elég erőteljesen visszaesett a nyeresége, hasonlóan a Makitához, viszont ők a jövőt azt fényesebben látják, mint a Makita. Bocs, remélem nem csöngött bele nektek ez az időzítőm. Úgyhogy ők fényesebben látják a jövőt, mint a Makita. Itt 16%-os totál return potenciál. Volt ismerősöm, aki szereti az ilyen típusú cégeknek, ahol nagy visszaesés van, de ő ezeket átmenetinek gondolja. Úgyhogy erre is ugyanaz a szabályom, mint a Makitára, meg a Stanley Black&Decker erre, meg a Makitára, hogyha te is úgy látod, hogy ez csak időleges, ez a visszaesés, nyereség visszaesés jelenleg náluk, akkor érdemes vétel lehet. Nekem olyan szempontból tetszene. Én szerintem valahol a kettő közt van az igazság, talán amit a Black&Decker mond, az lesz inkább közelebb, a Makita szerintem túl pessimistán látja a jövőt, talán a Black&Deckernek van igaza, és azért kicsit fényesebb lesz a jövő, mint amire a a Makita számít. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezekről elmesélni nektek. Remélem tetszett ez a videó. Majd igyekszek még mással, másokkal is jönni. Ciao, ciao, szép napot!